Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kedves hallgatóim! Karácsony esti beszélgetésünk előtt hallgassuk meg Johann Sebastian Bach adagióját. Thank you. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió karácsony esti beszélgetését hallják. Ma esti vendégünk Iványi Miklós, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek a 19. kerületi templomának a vezetője, a templom neve Méltóság napja. Önök már hallgathattak beszélgetést Iványi Miklóssal. Ma egy konkrétabb beszélgetést folytatunk, egyrészt a karácsony ünnepéről, illetőleg az elmúlt napokban érkezett haza a Iványi Miklós egy küldöttség élén, és Ukrajnába jártak, konkrétan a frontvonalon. A bevezetőként arról szeretném kérdezni, hogy a zsidó és a keresztény kultúrában milyen jelentősége van a Hanukának, illetőleg a karácsonynak.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, így karácsony estén, és mindenkinek boldog, békés ünnepet kívánok. Ugye ez egy olyan kérdés, amire egyfelől könnyű válaszolni, másfelől nem is annyira egyszerű. Ha vallásos keresztényeket, vagy inkább fundamentalista keresztényeket kérdezünk, akkor rögtön rávágnák, hogy semmi hasonlóság a kettő között, mert mereven elzárkóznak, és valószínűleg ugyanez lenne a helyzet egy olyan fajta zsidó gondolkodóval, aki messze előzi a karácsony gondolatát, de én inkább a közös dolgokról szeretnék beszélni, mind a két irányban, vagy mind a két vallási gondolkodásban a fénynek van kifejezetten szerepe. Ugye a Hanukában Krisztus előtti második században járunk, amikor is egy elnyomó hatalom, amely megpróbálta a zsidó identitást, ha tetszik, teljességgel megroppantani, gerincét törni. Ez abban is megnyilvánult, hogy templomaikat lerombolták, vagy megszentségtelenítették, disznót áldoztak a jeruzsálemi templomban, és ezt próbálták ráerőltetni a vallásos gondolkodókra is, illetve az egész népre. Na most a helyzet mindig az, hogy vannak olyanok, akik ezt gyorsan megpróbálják véghez vinni, nehogy bántódásuk essen, és arra gondolnak, hogy ha végrehajtom azt, amit az elnyomó elvár, akkor biztosan le fog kerülni a fókusz rólam, és békében élhetem az életemet. És vannak olyanok, akik meg arra gondolnak, hogy nem szabad az erőszaknak engedni, hanem küzdeni kell a szabadságért. A szabadság egyébként egy nagyszerű isteni ajándék, a szabad Isten a saját jellemzőiből, tulajdonságaiból adott valamit az embernek, amikor a szabadságról beszélünk, és ezért, ha küzd valaki, ez egy nagyon szép és nemes dolog. És volt egy pap, aki Makabeus neve volt, Mattitás és az ő fia Júdás Makabeus, akik úgy döntöttek, hogy nem hajtják végre az elnyomó parancsait, hanem ellenállnak, és amikor felszabadítják Krisztus 164-ben a jeruzsálemi templomot, és meg akarják tisztítani azoktól a gyalázatoktól, amelyek érték a templomot, akkor megdöbbenve veszik észre, hogy a szent olajból, amely szükséges ahhoz, hogy meggyújthassák a menórát, a hétágú gyertyatartót, abból csak egy napra elegendő olaj van. És a csoda arról szól, hogy mégis elegendő volt 8 napig az olaj, ameddig az olaj megszentelésének a ritusát el tudják végezni. És nagyon érdekes, hogy a zsidóság nem is annyira a Hanukában, nem is annyira harci győzelmet ünnepli, hanem a fénynek az ünnepét, hogy elegendő fény volt 8 napon keresztül, ami aztán lehetővé tette, hogy folyamatosan fény lehessen. Na most a karácsony a kereszténységben hasonló gondolatkörhöz kapcsolódik, vagy van ilyen üzenete is a karácsonynak. Ugye arról szól János evangéliumának a legeleje, hogy kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt maga az ige, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ő benne van az élet, és az élet volt az emberek világossága. Itt kapcsolódunk a fényhez és a világossághoz, és folytatja tovább az evangélista, akinek nem nincs nagyon jó véleménye rólunk emberekről, mert így fejeződik be ez az idézet, hogy a világosság a sötétségben fénylik, és most van az, amire az előbb céloztam, de a sötétség nem fogadta be azt. Mind a két vallási irányzat vagy gondolkodás tehát valami olyasmit fogalmaz meg a Hanukában vagy a karácsonyban, hogy szükség van arra, hogy legyenek olyan fényhozók, vagy fénylő csillagok, vagy fényt adó vezetők, emberek, gondolkodók, akik akár messziről is látszódnak, mert hogy sötétség van, és a sötétségben fénylik a világosság. Aztán később az egyik ünnepen Jézus maga, már ugye a születése után vagyunk, beszél arról, hogy ő az élet világossága, és aki őt követi, az nem tévedhet el, és nem maradhat sötétségben. Aztán tovább megy ez a kérdés, de rosszul jársz velem, hogy kérdéseket teszel fel, mert nem tudom abba hagyni, úgyhogy légy szíves, majd szóljál rám, hogy...
Hát akkor lépjünk egyet tovább,
és... Csak várjál már egy gondolatot, hagyj fejezem be, mert fontos, igen. És aztán tényleg nem igen, beszélek hallgatom. Tovább, hogy Jézus aztán azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágosság, és ennek mély üzenete van. Nyilván majd a fényről beszélgetünk még ma este, és akkor kifejthetem, amire gondolok.
Milyen kapcsolatok vannak a kereszténységen belül a görög és a római katolikus, a protestáns, a metodista és más kisegyházak gondolatvilága között a karácsony kapcsán?
Hát lényegében ugye a kereszténységet két nagy ágra szoktuk bontani, az egyik a katolikus ág, a másik a protestáns ág, és a protestáns ág talán jobban tagozódik különféle irányzatokra, reformátusra, luteránusra, metodistára, kisebb egyházakra, neoprotestánsokra, de maga a karácsony körüli gondolat, az minden egyházban, minden keresztény egyházban megegyező. És csak hangsúlyi különbségek vannak, mire gondolok. Mondjuk a katolikus gondolkodásban sokkal díszesebb a karácsony. Protestáns világban, így a metodistában is inkább a szentírásra helyezi a hangsúlyt arra, hogy szóljál, beszélj, és éld meg azt, hogy miről is szól a számodra a karácsony. Nem másról szól, mint hogy megszületett Jézus, aki a világ megváltója lesz, az, aki elhozza az ember számára a méltóságot, vagy visszaállítja az ember számára a méltóságot. Katolikus gondolkodásban sokkal díszesebb ez a dolog, ugye, ha belépünk egy katolikus templomba, akkor ott sokkal díszesebb világ tárul elénk. Ennek is megvan egyébként a történelmi magyarázata, régebben kevésbé olvastak az emberek, és könnyebb volt elmagyarázni egy szentírási történetet, hogy a pap mutogatta a falon lévő képeken a történeteket, csak hát amilyen az ember elkezdte a képeket imádni az örökkévaló Isten helyett, és ugye a reformációnak ez a miértje, vagy az üzenete, hogy mindent tegyünk ki a templomból, ami elviszi a fókuszt a lényegről, azaz Istenről. És persze valószínűleg sok mindent mosdóvízzel a gyereket is öntötte, aztán később a protestáns világ, de nagyjából ez a különbség, és a gondolkodásban is inkább egy ilyen leheletnyi különbség van mind a két megközelítésben. Krisztus központú, vagy Jézus központú, a karácsony megközelítése gyakorlatilag tartalmi szempontból nincsen különbség a két irányzat között.
Még egy számomra fontos kérdést szeretnék feltenni a katolicizmus és a protestáns vallás között, hogy a katolicizmusnak az egyik fő eszköze, hogy az ember a bűneitől megszabaduljon, ez a gyónás. És ugye a papnak kell gyónni, a gyónási titkot őrzik, de ha megbánod bűneidet, akkor a pap feloldoz. Ezzel szemben a protestantizmusban nincs gyónás. Helyesebben, ha jól tudom, a lutheri gondolat az, hogy minden ember papja a többi embernek. Tehát talán egy 500 évvel ezelőtti megfogalmazásban a pszichológus és a vallomást tévő, vagy a saját bűneiről beszélő ember kapcsolatára utal. Van ennyire mély szakadék a két fajta vallási irányzat között?
Ennyire mély talán nincsen, mert voltak éppen a protestáns világban is megtalálható, csak az egyszerűség kedvéért, mondom a gyónás, mert ezt mondtad, és így talán a rádióhallgatók számára érthetőbb lesz a dolog, a bűnvallás, mert voltak éppen a gyónás az a bűnvallás. Csak ott van a különbség, és azt gondolom, hogy egy mélyen hívő katolikus pap ezt ugyanúgy igenelni, amit most mondani fogok, független attól, hogy ő nem protestáns. Tehát a gyónás maga az nem arról szól, hogy én meggyónom a papnak, aki feloldoz engem, és ezzel el van rendezve a dolog, hanem ugye a gyónás a megtéréshez kötődik valamilyen szinten, ugye a megtérés az, hogy innentől kezdve én Istent választom, és az ő útján akarok járni, és akkor felismerem, hogy én bűnös vagyok. És elkövettem akár embertársaimmal szemben, akár Istennel szemben olyan vétkeket, amelyek engem zavarnak, a lelkemet gyötrik. És ugyanúgy megvan a protestáns világban is az, hogy elmegyek a paphoz, és megbeszélem vele ezeket a dolgokat. De a protestáns világban a papnak az a szerepe, hogy arról beszéljen, hogy Isten kész megbocsátani, de ez nem annyiban merül ki, hogy én most megbeszéltem ezt a pappal, aki feloldozott engem, és kész jó napot kívánok, hanem amit elrontottam, azt helyre kell hozni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, elvettem valakitől valamit, vagy kicsaltam tőle, akkor szépen fogom azt, és visszaviszem, és visszaadom, és bocsánatot kérek tőle. Tehát nem elegendő a papi feloldozás, hanem annak tevékeny része is van már, mint az ember részéről, hogy amit elrontott, az helyrehoz, vagy ugyanígy lelkileg megsért valakit, akkor azt elmegy és elrendezi. De én azt gondolom, hogy egy normális ateista ember is rájöhet arra, hogy az együttélés alapszabályaihoz, vagy alapkritériumaihoz ez hozzátartozik, hogy valakit megsértek, megbántok, rájövök erre, és ezt elrendezem. Tehát nagyjából ennyi a különbség.
A karácsonyi eseménysorozatnak, ugye ez már az adventtel első gyertyagyújtással kezdődik, és több héten át ez tart, de talán a fő ünnepe az a karácsonykor az éjféli mise. Nem is minden keresztény egyházban, de Magyarországon ez egy nagyon fontos szokás. Mit jelképez a karácsonyi éjféli mise az embereknek?
Ugye a protestáns világban ritkán van karácsonyi mise, ez inkább a katolikus világhoz kötődik. Ugye az a szép ebben az egész történetben, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy mikor született Jézus, hanem kijelöltünk egy napot, december 24, ugye szenteste, és 25-én van a karácsony első napja, amin emlékezni akarunk Jézusra. Úgyhogy így karácsony bármikor lehet,
az nem...
Nem 24-éhez kötődik, hanem valami egészen más üzenete van. Nyilvánvaló ezen az éjféli misén, maradjunk ennél, emlékezünk arra, hogy ki is született meg, és ez sokkal lényegesebb. És így, ha már azt mondtam, hogy bármikor lehet karácsony, akkor akármikor, amikor rádöbbenek arra, hogy ki is az, aki megszületett emberré lett, világra jött, akkor karácsony lehet, és bármikor boldogan ünnepelhetem ezt a nagyszerű történetet.
Eddig tulajdonképpen a karácsonyról, mint közösségi eseményről beszéltünk, egy közösségi ünnepről. Azonban Magyarországon már több száz éve hagyomány, hogy ez egy családi ünnep is. Tehát túl azon, hogy akár templomban, vagy azon kívül, mint közösségi ünnepet éljük meg, ugye legújabban már október 1-től kezdve az áruházakban ünneplik a karácsonyt, és mindenki van rakva, hogy vegyél, vegyél. De mint családi ünnep ez mit jelent?
Ugye hát érdekes ez a kérdés, amit felteszel, mert egy szekularizált világban a karácsonynak az a közösségi élménye, amiről az imént beszélgettünk, talán nincs meg. Mert rohan mindenki egész évben, el akar dolgokat intézni, üzleteit rendbe akarja tenni, arra sincs már lassan ideje, hogy a családjával szóba álljon. Viszont eljön a karácsony, és valahogy ott van az emberben az a gondolat, hogy legalább karácsonykor megállok. Bár éppen egy kedves ismerősömmel beszélgettem, hogy mindegy, hogy milyen vallású az ember, készülődik a karácsonyra, és a végén mindenki egymásnak ugrik karácsonykor, mert nem elég meleg a töltött káposzta, vagy kihűlt a, mit tudom én, a beigli, vagy nem olyan édes lett, nem lett minden tiszta, az egyiknek még valami hiányérzete van, és akkor a végén nagy veszekedés lesz a békés ünnepből, de a viccet félretéve azért legalább ezen az egy napon, vagy két napon mindenki megáll egy pillanatra, és rákényszerül arra, hogy magába mélyedjen, vagy hozzászóljon a családjához, barátaihoz, legalább fölveszi a telefont, és azt mondja, hogy boldog karácsonyt, vagy küld, ma már kevésbé küldünk képeslapot, de régen küldözgettünk képeslapot egymásnak, és ha nem is az igazi értelmét éli meg az ember, akkor is rákényszerül valahogy arra, hogy egy egy napig, egy percig, vagy egy óráig, de megpróbáljon csendben lenni.
Most értetek haza egy delegációval, vagy egy segítő csomagot vittetek Ukrajnába. Konkrétan hol jártatok, és mivel nyújtotok segítséget a frontharcosoknak, illetőleg az ukrán embereknek?
Ugye a fényről beszélgetünk, és érdekes módon, amit úgy befejezve a fényről mondtam, hogy azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha arra gondolunk, hogy mi is a szerepe a fénynek, hát azt Ukrajnában meg lehet tapasztalni saját testeden, szemeden keresztül, mert szegényeknél ma már van olyan város, ahol 10 órán keresztül nincs világítás. De egyházam, a Magyarországi Evangélium Testvérközösség és az Oltalom Egyesület közösen a háború kitörése óta fontos feladatának látja azt, hogy a szabadságért küzdő embert segítse. És így Ukrajnába is közel 50-szer jártunk már. Most ez egy hosszabb út volt, Kramatorszk nevű városban jártunk, ez a Donyecki régiónak az utolsó félig meddig talpon maradt városa, ahol nap mint nap megélik azt, hogy mit jelent az élet, mit jelent a világosság, a fény az emberek számára. Hogy mondjak el egy ott hallott, megrázó történetet, ugyan karácsony van, de egy mikulási történet lesz, talán nem bántódik meg senki.
Itt mögöttem is van egy mikulás virág.
Igen, látom. Lehet, hogy arról jutott eszembe. Szóval a Donyecki régióban jártunk, Kramatorszk nevű városban, ahol úgy lehetett bejutni a városba, hogy ilyen elkerülő kátyus utakon lehetett oda jutni, mert szétlőtték az oroszok a fő útvonalat, és arra már nem lehetett járni, mert állandó tűz alatt volt, és ilyen halászhálós megoldást találtak ki, ez egy érdekes kísérlet, fennakad a hálón a drónok teste, és így nem tudnak nagy kárt okozni, úgyhogy a stratégiai, mármint a drónok stratégiai fontosságú helyek így be vannak hálózva, így jutottunk be a városba egy ilyen hálós út alatt. És ott elmesélte a katonai adminisztráció vezetője, egy iskolába fogadott bennünket, ahol nincs már jelenléti oktatás, hanem internetes oktatás van, mert nem merik a gyerekeket, már aki ott maradt egyáltalán, bevinni az iskolába, hogy egy helyen legyenek, mert célponttá válnak, és előszeretettel a az orosz hadsereg kilövi az ilyen civil központokat, és meggyújtottak egy gyertyát, ha már fényről beszélgetünk, valószínűleg ezért is jutott eszembe, és körbeadták a gyerekeknek, hogy mindenki kívánhat valamit. És egyetlen egy gyerek sem volt, aki tárgyi ajándékot kért volna a Mikulástól, hanem azt kérte talán mindenki, hogy mindenki apukája maradjon életben, jöjjön haza. És az a föld, amiért harcolnak, ami az ő szülő hazájuk, az ő otthonuk, az hagy maradhasson, az övék.